Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Betlehemmel jótékonysági vásárral, fényfestéssel, változatos színpadi programokkal, teával és közös gyertyagyújtással is várja az érdeklődőket. Advent első három hétvégén Budapesten a Batthyány téren a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adventi kertje. A Máltai adventi kert központi eleme a közösségi Betlehem, amelyben a szabad ülőhelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók mintegy résztvevőkké válva helyet foglalhassanak a Szent Család körül. Az elmúlt 8-10 év eredménye, hogy szerte az országban 200 egyházi óvoda épülhet, épülhetett vagy újult meg, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Ózdin Néri Szent Fülöp katolikus óvoda avató ünnepségén. Soltész Miklós hozzátette, ebben hatalmas feladatot látott el az Egri főegyházmegye. Az említett szám pedig 120 katolikus, 66 református és 14 evangélikus óvodából áll össze. Hozzátette, ennek köszönhetően az új vagy megújuló intézmények területén 17 ezer férőhely szolgálja a gyermekeket, az óvodapedagógusokat, a dadusokat és a szülőket. Ünnepi szentmise keretében november 23-án Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök áldotta meg az átadás előtt álló hajdúböszörményi Szent István idősek otthona kápolnáját, melynek liturgikus eszközeit is ő ajándékozta. Sík Sándor Krisztus mindenfelől című verséből idézett Fehér Zsigmond igazgató az intézmény kápolnájának megáldó szentmiséjén. Az igazgató köszöntőjében kifejtette, hogy a kápolna hálát fejez ki, és az emberi törékenységre is felhívja a figyelmet. A kápolna erőforrása lesz az ott élőknek, a betegséget hordozóknak, a dolgozóknak és a gyógyítóknak is. Az elmúlt két hétben csaknem 14 milliárd forintnyi beruházás, útépítések, több oktatási, egészségügyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az építési és közlekedési minisztérium beruházásában több mint 9 milliárd forintból elkészült a 441-es számú főút Nagykőrös és Kecskemét közötti szakaszának felújítása. Hozzátette, a beruházás nagyban hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét térségben. Emellett a két település között a biciklis közlekedést a teljes 10 kilométeres szakaszon megújult kerékpárút biztosítja. A kormány szóvivő az egészségügyi fejlesztések között említette a Nagyatádi Kórház 700 millió forintos felújítását, az infrastruktúrális beruházások között pedig Gödöna, Neveleki Szennyvíz csatorna hálózat kialakítását közel 1,1 milliárd forintból. A regionális és a lokalitás minden ember identitásának az egyik legbelsőbb magja, a közgyűjtemények pedig ma nem csupán a nemzeti emlékezet, a művészeti alkotások, hanem az egyéni és nemzeti identitás alakulásának helyszínei is. Mondta Latorcai Csaba, az Országos Széchenyi Könyvtár internetes tartalmak archiválásával foglalkozó konferenciájának megnyitóján. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a 8. alkalommal megrendezett tanácskozás minden évben az aktuális kihívásokat állítja a középpontba, ezért idén a két fő tematika a regionális vonatkozású weboldalak archiválása és a közgyűjtemények szerepe a digitálisan születő tartalmak megőrzésében. Az uniós nagykövetek előkészítették a Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot. Ódor Bálint Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője videóüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. A Tisza-tó is kiemelt fejlesztési térség lesz az országgyűlés döntése értelmében. A változtatás alapján az eddigi 4 kiemelt fejlesztési térség, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti térség kiegészül a Tisza-tó térségével. Újabb összeget ezúttal 39,5 milliárd forintot ad a kormány a kórházak adósságainak rendezésére. A kabinet az idén már harmadik alkalommal jelentett be segítséget. Jövőre a tervek szerint havi 12,5 milliárd forinttal emelik a kórházak finanszírozását. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé szakad fel, átmenetileg csökken a felhőzet, foltokban köd képződhet. Az éjszaka első felében már csak az ország délkeleti felén valószínű eső, éjféltől majd ott is megszűnik a csapadék. Nagy területen élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a piaristákhoz. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A Szentatya gyásztávirata Ajuso bíboros halálára. A népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent első vasárnapjára. Ferenc pápa a piaristáknak. Válaszoljatok korunk szegényeinek hívására. A kalazanci Szent József által alapított piarista lelkiségű család szerzetes és világi tagjait fogadta egyesülésük 75. évfordulóján a pápa. Alapítójuk karizmáját követve nagylelkűen és kreatívan keressék korunk szegényeinek megsegítését. Ápolják a természetes emberi kapcsolatokat, kerüljék a virtuális világot.
A San Giuseppe Calasanzio il Signore ha ispirato di dedicare la vita all'educazione dei giovani, specialmente dei piccoli e dei poveri.
Calasanzi Szent Józsefnek az Úr azt sugalta, hogy szentelje életét a fiatalok nevelésének, különösen a kicsinyek és a szegények szolgálatában, mint őrző angyaluk, ahogy ő maga nevezte tanítói hivatását. Az ő lelkiségét követő férfi és női szerzetesek, világiak folytatják művét, mely a századok során immár 4 földrészen gyökeret vert. A Szentatya 2 fő szempontot bízott rájuk megfontolásra. Bátran engedelmeskedjenek a gondviselésnek, illetve gondozzák a személy átfogó fejlődését. A tehetős családból származó Calasanzi Józsefet valószínűleg egyházi pályára szánták, rangos megbízásokkal érkezett Rómába, de nem habozott feje tetejére állítani életprogramját, hogy a városi utcagyerekek szolgálatába állítsa magát. Így születtek meg a kegyes iskolák. Nem annyira egy előre megtervezett és garantált projekt következtében, hanem sokkal inkább egy derék pap bátorságából, aki hagyta magát megszólítani a szükséget szenvedő felebarátok által, ott, ahol az Úr megmutatta neki. A pápa ezért most arra szólította Calasanzi Szent József követőit, hogy ugyanilyen nyitottsággal és gyorsasággal hozzák meg döntéseiket, túl sok számítgatás nélkül, legyőzve a félelmeiket és kétségeiket, különösen napjaink új szegényei előtt. Érdemes lenne ezeket az új szegénységi formákat összeírni egyszer, fűzte hozzá a Szent Atya, majd arra bátorította őket, hogy ne féljenek belevágni, és válaszoljanak a szegények szükségleteire. Ne ragaszkodjanak feltétlenül a múltban bejáratott utakhoz, hanem változtassanak módszert és látásmódot, ha kell. Bizalommal hagyatkozzanak gyökereikre, híven karizmájukhoz. A másik szempont a személy átfogó fejlődése. Ezzel kapcsolatban a pápa rámutatott. A kegyes iskolák nagy újítása az volt, hogy a szegény fiataloknak a hit igazságai mellett általános oktatási tárgyakat is tanított, a lelki és az értelmi képzést egyesítve segítette őket érett és rátermett felnőtté válni. Profétai választás volt ez abban az időben, ami ma is teljes mértékben megállja a helyét. A személy három intelligenciáját kell harmonikusan egyesíteni, vagyis az elme, a szív és a kéz intelligenciáját. Ezáltal összhangot teremtenek önmagukban és másokkal is egy olyan világban, ami egyre inkább szétforgácsolja az érzelmeket és a tudást, a kapcsolatokat pedig az individualizmus irányába tolja. Ferenc pápa nyomatékosan kérte, hogy az úgynevezett normális kapcsolatokra neveljenek, ahol az emberek egymás szemébe néznek, nem pedig virtuálisan, a telefonjukon keresztül beszélgetnek. Elmesélte egy püspök történetét, akit a rokonok étterembe hívtak vasárnap ebédelni. A szomszéd asztalnál egy négytagú család ült, apa, anya és két gyerek. Mind a négyen a telefonjukba merültek és nem beszéltek egymással. A püspök erre óvatlanul felállt, odament hozzájuk és azt mondta: milyen szép család vagytok, miért a telefonotokkal beszélgettek? Miért nem egymással, ami sokkal jobb? Ezt hallva melegebb éghajlatra küldték, és tovább folytatták, amit eddig. Ez szörnyű, az egység hiánya, mondta szomorúan a pápa, majd ismét azt kérte, hogy a gyerekeket tanítsák meg ennek a három intelligenciának a használatára, hogy egységben legyenek önmagukkal, társaikkal és a világgal. Végül a Szentatya köszönetet mondott a piarista lelkiséget követő szerzetesi és világi családnak munkájukért. Örömteli az összefogásuk, hogy megosztják egymással irgalmas szeretetről való tapasztalataikat a testvérek szolgálatában. Ez Jézus stílusa, és az egyház stílusa is. Köszönet ezért és mindazért, amit tesztek, mondta a pápa, majd szívből jövő áldásával búcsúzott, imáikat kérve személyére.
A pápa gyásztávirata Ayuso bíboros halálára. A népek közötti testvériségnek szentelte munkáját. Ferenc pápa részvétét fejezte ki Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa halála miatt. Méltatta az egyház érdekében végzett, fáradhatatlan szolgálatát. Ferenc pápa gyásztáviratában megemlékezett Miguel Ángel Ayuso Gihot, spanyol bíborosról. Minden apostoli tevékenységben mindig az a vágy éltette, hogy szelídséggel és bölcsességgel tanúskodjon Isten emberszeretetéről, azáltal, hogy a népek és a vallások közötti testvériségért munkálkodik. Ayuso bíboros, a vallásközi párbeszéd dikasztériumának prefektusa november 25-én 72 éves korában hunyt el. A spanyol bíborost a római Gemelli kórházba szállították, és nagy hittel elviselt hosszú betegség következtében halt meg. A pápa táviratát Dávid Costa Dominguez atyának, a Jézus szentséges szívének komboniánus misszionáriusai általános helynökének címezte. Ehhez a rendhez csatlakozott 1973-ban Ayuso bíboros. Komboni Szent Dániel lelki gyermekeként emlékezett rá a pápa, aki 2019-ben nevezte ki a más vallásokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozó dikasztérium élére Jean-Louis Thoran bíboros után. Számos nemzetközi apostoli útjára elkísérte a pápát. Ferenc pápa szeretettel és csodálattal méltatta ennek a testvérnek a munkáját, aki példamutató odaadással és lelki érzékenységgel szolgálta az evangéliumot és az egyházat. A pápa a nagy háláját fejezte ki azért a szolgálatért, amelyet nagylelkűen felajánlott először buzgó misszionáriusként Egyiptomban és Szudánban, majd az arabisztikai és iszlám tanulmányok pápai intézetének, a Pizájnak elnökeként, végül pedig a római kúria szolgálatában, a vallásközi párbeszéd dikasztériumánál. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárására üdvözölje ezt a hűséges szolgát a mennyei Jeruzsálemben. Miguel Ángel Ayuso Gihot 1952. június 17-én született Sevillában, Spanyolországban. Hívő katolikus családban nőtt fel, 9 testvér közül az 5. Sevilla keresztény és iszlám örökségének egyedülálló keveréke mélyen befolyásolta a vallások közötti megértés iránti érzékenységét. Kezdetben jogi tanulmányokat folytatott, majd szerzetesi elhivatottságot érzett, és 1973-ban csatlakozott a kombóniánus misszionáriusokhoz. 1980-ban szentelték pappá, felsőfokú tanulmányait Rómában folytatta, ahol az iszlám tanulmányokra specializálódott. Ayuso bíboros halála után számos részvétnyilvánítás érkezett más vallások képviselőitől is a Vatikánba, hangsúlyozva nagy emberségét és a vallásközi párbeszéd előmozdításában végzett munkáját. A temetési szertartására november 27-én délután 2 órakor került sor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál. A liturgiát Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezette, bíborosok, érsekek és püspökök koncelebrálásával. A Szent Mise végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és a búcsúvétel szertartását. A pápa arra buzdítja a fiatal szentföldi béketeremtőket, hogy tartsák életben a reményt. Az egyetemes béketanáccsal tartott találkozóján Ferenc pápa kiemelte, hogy bármit, amit érdemes megtenni, az nem könnyű. Ferenc pápa hétfőn délelőtt találkozott az egyetemes béketanács ifjúsági delegációjával. Arra kérte a résztvevőket, akik különböző vallási és kulturális háttérből érkeztek, hogy a reményt, a párbeszédet és a megbékélést helyezzék munkájuk középpontjába, mint a béke nagymesterei. Beszédében a pápa méltatta a fiatal küldöttek elkötelezettségét a béke mellett a Szentföldön, amelyet, mint mondta, ismét a konfliktusok sötét felhői borítottak be. Hangsúlyozta, hogy idealizmusuk és kreativitásuk miatt a fiatalok kulcsszerepet játszhatnak a béke folyamatban. A pápa azonban rámutatott, hogy a feladat nem könnyű, ezért 3 rövid gondolatot ajánlott nekik megfontolásra. Kiemelte, hogy a fiatalok képesek begyógyítani a régi sebeket és félretenni az előítéleteket. Ugyanakkor óvaintett az ideológia veszélyétől, mondván, hogy az gátolja a kreativitást és a szándékot, hogy jót tegyünk. A múlt sérelmeihez és előítéleteihez való egészségtelen ragaszkodás soha nem vezet valódi és tartós békéhez, nyomatékosította a pápa. A párbeszéd az egyetlen út a békéhez, figyelmeztetett a pápa, felszólítva a fiatalokat, hogy keressék a közelséget másokkal, és segítsék elő a kölcsönös megértést. Ezt követően a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájából idézett. A párbeszéd révén a fiatalok a béke nagyszerű mestereivé válhatnak. A pápa ezután a remény fontosságáról beszélt, különösen a háború, a szegénység és a diszkrimináció láttán. Az ilyen problémák arra vezetnek bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy a párbeszédben való részvételünk hiába való, mert kevés konkrét eredményt hoz. Azokban a pillanatokban, amikor ilyen gondolatok csábítanak bennünket, fontos emlékeznünk arra, hogy bármit, amit érdemes megtenni, nem könnyű. Áldozatra van szükség, és készen kell állni arra, hogy minden nap újra elkötelezzük magunkat, különösen akkor, ha úgy tűnik, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi akarjuk. Beszéde végén a pápa arra buzdította a hallgatóságát, hogy tartsák életben a reményt.
Felnézés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Olvassuk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 28. versben. 23. János pápa 1958. novemberében szülőföldjének, Bergamónak zarándokait fogadta, s hozzájuk intézett beszédében felelevenítette életének egyik kedves epizódját. Elmondta nekik, hogy mindössze 7 éves volt, amikor édesapja a szomszéd faluba egy zarándoklatra vitte magával. Útközben nagyon elfáradt, és ekkor édesapja vállára vette. Mivel még nagyon kicsi volt, a nagy tömeg miatt nem látott semmit az eseményekből, ezért rángatni kezdte édesapja kabátját, aki ekkor újra a vállára vette. Most már boldog volt, hiszen a magasból mindent látott. Azóta 70 év telt el, zárta szavait a pápa. De ma is emlékszem édesapám akkori mozdulatára, sőt, csodálatos jelkép lett számomra. Mert még ma is, amikor elfáradok és nem látok tisztán, kérem a mennyei atyát, emeljen a vállára. Advent első vasárnapján az evangéliumi rész első sorai a jelekre való figyelés fontosságára hívnak meg. Készen létre, éberségre, kiélezett figyelemre, a hétköznapokban is. Jézus Krisztus visszajövetelekor a nap elsötétedik, a hold nem fénylik többé. Mit jelent ez? Azt, hogy minden itteni ragyogás és szemfényvesztés eltűnik. Minden világossá válik. Az is, hogy sokféle magamutogatásom mit sem ért. Ha felemelem fejem, észreveszem a jelenlevőt. Nehéz helyzeteimben Szent Pió atya szép hasonlata segíthet. Szerinte ez a világ olyan, mint amikor egy kisgyermek a varrogató édesanyja lábánál ül, és időnként feltekint édesanyja munkájára. Alulról nem lát más, mint összevisszaságot, fura vonalkákat, és nem érti édesanyja munkájának értelmét, így ki is fejezi nem tetszését. Ekkor az édesanyja lehajul, és megmutatja gyermekének a kézimunka színét. A gyerek pedig elcsodálkozik a kézimunka szépségén, és megérti azt, hogy a munka fonákjának túloldalán csodálatosan szép annak a színe. Ez adja meg annak értelmét. Az egyetlen helyes magatartás minden nehéz helyzetben ez. Megállni és felemelni tekintetemet. Felülemelkedni azon a helyzeten, amelyen nem látok át. Ha ki akarok jutni a ködből, felmehetek a magaslatra, és minden másképp látszik, ahogy ezt Pilinszky János Aranykori töredék című versében megfogalmazza. Minden tetőről látni a napot. A sok ellentmondás, a sok okoskodás inkább lehúz, mint felemel. Ha őszinte vágyjal emelem fel tekintetem és szívem Isten felé, ő lehajol, és megmutat valamit önmagából, ami segít a még nagyobb emelkedésben. Felemelő tapasztalatban lesz részem. Emeljen fel tekintetemet és szívemet, hogy felülről kérjem a választ, és sohasem kívülről. Kívülről sohasem kapok biztos választ. Ha felülről kérem, belül is megértem. Ő jelen van akkor is, amikor ezt nem veszem észre, mert tobzódásban, részegeskedésben vagy evilági gondokban vagyok belemerülve. Mámorosan nem is lehet tisztán látni. Éberségre, józonságra van szükség, hogy észrevegyem a jelenlévőt. A parúzia szó eljövetelt jelent. Ám a szó még alapvetőbb jelentése jelenlét, hiszen Krisztus nem ment el. Krisztus eljövetele a jelenlétének felragyogása, nyilvánvalóvá válása lesz. Az a pillanat, amikor majd mindenki felismeri őt, a jelenlévőt. Hatalom és dicsőség. Ha felemelem tekintetem, meglátom Krisztus dicsőségét és hatalmát. Jézus Krisztus visszajövetele megrendíti az eget és a földet, minden evilági erő összeomlik. Ekkor rádöbbenek arra, hogy az itteni erősek ideje is lejár. Jézus Krisztus hatalma, megtartó ereje nyilvánvalóvá lesz. Mennyire vak vagyok sokszor, mennyire képtelen arra, hogy meglássam a jelenlévőt, mert elnehezedett a szívem a mámortól, vagy mert a szomorúságtól már nem vagyok képes meglátni őt, a jelenlévőt. Advent tegyen gyermekké, látóvá, várakozóvá, hogy részem lehessen abban az örömben, amely nem megvásárolható. Ezt a megértést kérhetem magamnak, kívánhatom másnak. Ez a legjobb.
Felnézés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az elmúlt alkalmakon a hét főbűn egyikét, másikát elemezgettük, szépen sorban haladva, és a mai alkalommal is szeretnénk terítékre hozni egy súlyos bűnt, egy főbűnt, ami még maradt, ugye még kettő van, amiről nem beszéltünk, ebből az egyik a harag. Eléggé egyszerű szó, nem olyan, mint egyik másik főbűn, amit ugye ki kellett bontani, hogy maga a szó mit is jelent tulajdonképpen, vagy mit tartalmaz a maga a szó, milyen mögöttes tartalmat hordoz. Nagyjából mindenki tudja, hogy mi a harag, mint érzés, mint tapasztalat, jelenség, és éppen ezért talán picit könnyebb erről beszélni. Persze megnézzük mindjárt a egyház tanításának a szempontjából is, hogy mit nevezünk haragnak, de így az első néhány percben egy kicsit beszélgessünk arról, hogy számunkra, számotokra például mit üzel, vagy mit mond ez a szó, hogy harag.
Nekem ami először eszembe jutott, az az, hogy ha haragszom valakire, akkor elfeledkezem arról, hogy ő is Isten teremtménye. Tehát nem látom benne azt, amit ugye alaphelyzetben természetesen meg kéne, hogy lássak. És amikor erről elfeledkezem, akkor nyer utat ez a harag tulajdonképpen.
Nekem ami eszembe jut, ez a tartósság. Tehát, hogy ha haragszom valakire, az szerintem egy konfliktusnak az elmérgesedése igazából. Benne van a Zsoltárban, vagy Isten is haragszik, tehát Istennek is van haragja, hogy azt feléled, de hogy igazából mi az, megmondom, hogy szintén nem tudom. Tehát ami nekem eszembe jutott, az ez, hogy egy konfliktus elmérgesedik, és az nincs megbeszélve, nincs megbocsájtás, hanem táplálom tovább azt a rossz érzést, ami a másikkal szemben bennem előkerült, vagy így létrejött.
Igen, hát két fontos gondolat hangzott el az imént. Ugye az egyik az, hogy a harag akadálya ugye annak, hogy a másikban lássam Isten arcát, Isten tekintetét. Ezért is nagyon veszélyes talán a harag, és az, hogyha az ember nagyon belelovalja magát például valamilyen érzelmi kitörésbe, vagy valamilyen belső harcba, mert azt jelenti, hogy ez fokozatosan elrejti előlünk az Isten arcát, és ez valóban így is van általában azoknál, akik nagyon-nagyon tartósan haragszanak egymásra, azok már igazából a sérelmeiket látják inkább a másikban, nem pedig azt, hogy ő is irgalomra szorul, mint ahogy mi is könyörgünk sokszor a megbocsátásért az Isten felé például, de hogy magunk felé jobban vagy irgalmasabbak vagyunk általában saját magunkkal szemben, mint a másik emberrel, és ezért ez egy nagyon erős negatívum. Tehát ugye az Isten képiségnek a hiánya, és ugye a tartósság, ez mindkét szempont nagyon fontos, ugye, amikor a haragról beszélünk például. És hogyha megnézzük ugye például a magyar katolikus lexikonnak a leírását, akkor nagyon fontos, ugye, hogy rögtön az első sor, amit Kriszta is említett a lexikonban, hogy ugye kétféle haragról beszélhetünk mondjuk a Biblia alapján, az egyik az ember haragja, a másik pedig az az Isten haragja, amit ugye a köznyelvben is használunk, a magyar nyelvben nagyon sokszor, hogy az Isten haragja lesújt, meg a jó Isten megharagszik, ugye amit nem mindig helyesen használunk, azért ezt is hozzá kell tennünk. Tehát nem, itt nem a félelem az első alapja mondjuk az Isten haragjának, hanem teljesen más, de hát így alapvetően ezt a két félelmet, vagy ezt a két haragot különbözteti meg ugye a Szentírás. És hogyha az ember haragjáról beszélünk, akkor azt mondja, hogy a jelenlévő rossz által kiváltott szenvedély. Tehát a rossz által kialakuló, a rossz hatására kialakuló szenvedély, és azt is írja a lexikon, hogy mint egy önvédelem, próbál az ember a haraggal védekezni mondjuk a rossz ellen, ami a környezetében van, vagy éppen az emberi kapcsolataiban van. Azt látjuk például a Szentírásban, ugye az Ószövetségben is, főként az Ószövetségben, hogy az indulat, a harag, a szenvedély általában mindig súlyos következményekkel jár, és ami talán itt egy kulcskifejezés, és ezt mi is a gyakorlatban talán átélhettük, vagy megélhettük, hogy mindig a harag meggondolatlan cselekedetekre indítja az embert, és talán ez egy nagy hiba, egy olyan rossz következmény, amikor az ember haragosan hoz döntést, vagy haragosan áll a másik ember elé, haragosan próbál kommunikálni, általában ez mindig meggondolatlanul sül el, vagy ilyen hirtelen érzésből döf ugye az ember, vagy döfi bele általában a szavakat, vagy a tetteket a másikban, és hát ez a harag következménye, ugye nagyon sok tragédia, ugye akár lelki szenvedés, vagy nagyon sok helyen sajnos még a fizikai bántalmazás is sokszor a haragnak a következménye. Nem tudom, hogyha itt megállunk egy pár másodperccel, akkor mi a ti személyes tapasztalatotok? Mert például az én tapasztalatom az, hogy sokszor mondjuk a gyerekek között, vagy ugye az emberek között is nem is inkább a harag uralkodik el, hanem inkább ilyen sértődés. Ez egy kicsit divatosabb manapság, hogy mindenki szeret megsértődni, de azért vannak elég komoly tartós haragok is, ami pár ritkábban lát az ember, vagy kevésbé kerül nyilvánosságra, de ti például tudtok-e ilyenről, vagy volt esetleg olyan, amit láttatok mondjuk megoldódni egy ilyen esetet, vagy akár munka, vagy hétköznapi élet terén, környezetetekben?
Nekem igazából az én életemből tudok példát hozni, mert én vagyok egy olyan típusú, és inkább voltam, már most azért jóval kifele jövök belőle, hogy indulatból mondtam dolgokat, tehát hamarabb beszéltem, mint ahogy gondolkodtam. És hát hamarabb járt a szám, mint ahogy gondolkodtam, és ugye nagyon sokat kellett azért bocsánatot kérnem, és azért nyilván ez még manapság is előfordul, hiszen a temperamentumom nekem ilyen, de azt kellett megértenem, hogy ugye ez egy érzelem, és hogy itt gyorsan dönteni kell a megbocsátás mellett. Tehát itt egy gyors döntést kell hoznom, hogy én meg szeretnék bocsátani, ugye látni a magam hibáját is, és akkor ez azért segített abban, hogy ezek az indulatok, hogy ezek az érzelmek lecsillapodjanak. Mert hogy nem ez alapján kell ugye élnem, hanem tehát nem az érzelmeink kell, hogy vezessenek.
És mi alapján ismerted föl például ezt, hogy nem jó ez az út? Mert lehet, hogy akik hallgatják, hogy most ott ugyanebben a cipőben járnak, hogy nagyon hirtelen reagálnak és küzdenek mondjuk ezzel például, vagy a haragjukkal.
Hát ilyen a küzdelemből. Tehát ezek a küzdelmek fárasztóak voltak, mind fizikálisan, mind lelkileg. Megmérgezték úgymond az Isten kapcsolatomat is, hiszen ugye nyilván én ember vagyok, és nem tudtam úgy közeledni Isten felé, ezek miatt bántottak, folyamatosan lelkiismeret furdalásom volt, folyamatosan azon gondolkodtam, hogy kell bocsánatot kérni, hogy tudnék oda menni, és ezt jóvá tenni. És ez ugye állandóan egy mókuskerék volt igazából, mert jöttek elő, mondom, hogy a temperamentum milyen, tehát gyakran előfordult, és azért ezek fárasztóak voltak, illetve külső segítséggel. Tehát az, hogy nyitott voltam arra, vagy nyitott vagyok arra, amit mások mondanak, nagy részt, az a Jóisten kegyelme szerintem, hogy én be tudom azt fogadni, és meg tudom fogadni, és nem sértésnek veszem.
De nagyon sokszor talán sokan azt sem fogadják el, amit mások szeretettel mondanak. Tehát én azt látom, hogy akár iskolai szinten, mondjuk például, amikor a pedagógusok a szülőkkel próbálnak kommunikálni, vagy akár az óvodába is, erre nagyon sok példa van, sok-sok helyen, sok példa, hogy próbálnak valamit szeretettel közölni egy szülővel, aki ugye mindent sértésnek vesz. Vagy például most hallottam ilyen esetet, hogy egy nagyon szegény és ilyen nyomorult körülmények között élő családnak próbáltak segíteni, és hát ugye próbáltak ugye lakást, meg anyagiakat is biztosítani, de annyira sértésnek vették azt, hogy elment mondjuk a Caritas, és próbált rajtuk segíteni, hogy hát teljesen fölháborodtak, hogy mi az, hogy az ő életüket zaklatják, és megsértődtek, hogy őket ne nézzék le, mert hogy ők nekik nincs annyi pénzük, és egyszerűen nem engedték, hogy segítsenek rajtuk. Tehát, hogy most már gyakorlatilag mindenem meg tud az ember sértődni. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy a ti tapasztalatotok ebben esetleg, ebben a sértődésben mi, amit eddig úgy tapasztaltok, hogy a ti környezetetek mennyire sértődékeny.
Hát én a gyerekeimben tapasztalom azt. Ugye nyilván ehhez azért a lelki érettség is kell, ami mondjuk Krisztánál már látszik, hogy megvan. Tehát azt még én a gyerekeimben nagyon nem látom. Tehát van bizonyos tekintetben azért már kezd kialakulni, főleg a nagyobbaknál, de azért vannak még olyan szituációk, amikor egyértelműen még dacból megdübölve válaszol valamit, aztán utána megbánja, de ezt gyakoroljuk sokszor, hogy ha valakit megbánt, az akkor bocsánatot kell kérni. Tehát akkor neked lesz jó, ha bocsánatot kérsz, nem a másiknak. Tehát a másiknak jól fog esni nyilván, de az a te lelkednek kell, hogy elhangozzék azt, hogy te kimondod a másik felé azt, hogy bocsáss meg, vagy ne haragudj.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, hiszen ugye, ahogy mondtuk, hogy a haragnak vannak negatív cselekedetei, ami következmények gyakorlatilag, úgy nyilván a pozitív következményei azok gyógyíthatják is visszafelé menőleg azokat a sérelmeket, amit a harag okozott. Ide hoznám rögtön a lexikonnak ugye egy következő gondolatát, nagyon érdekes dolgokat olvashatunk ugye a katolikus lexikonban, például ugye erről a súlyos bűnről, ugye a haragról. Azt mondja, hogy erkölcsi súlyát a tárgya, illetve a megnyilvánulásai adják, hogy miért bűn. Azt mondja, hogy ebből fakad a türelmetlenség, az ingerültség, a bőszültség és a gyűlölet. Ugye? Tehát ezekből fakadnak, ezek a nagyon-nagyon súlyos bűnök. Ugye a harag az elindítja a mérget szépen az ember szívébe, és akkor jönnek ezek a külső különböző cselekedetek, amivel ki is mutatom azt, hogy én haragszom. És aztán azt mondja, hogy bűnkategória, tehát súlyos, halálos bűnnek számít, amennyiben szándékosan a szeretet és az igazságosság ellen irányul, azaz megfontolt harag. Vagyis amikor tudatosan haragszik úgy valaki, hogy a szeretet és az igazságosság ellen küzd. Bocsánatos bűnnek minősül, amennyiben gyengeségből, vagy a test természetes adottságaiból, mondjuk például a temperamentumból fakad. Hát ugye ez nagyon fontos kihangsúlyozni, ugye a gyónások alkalmával is én tapasztalom nagyon sok embernek ezt a fajta hozzáállást, hogy nem ismeri föl tulajdonképpen azt, hogy ő milyen személyiség típus, és ezért ugye a bűneit sem tudja helyesen kategorizálni, most akkor mi a bűn, mi a nem bűn, nagyon-nagyon sok ember megküzd ezzel, és úgy mindig föl szoktam hívni erre a figyelmet, és jó, hogyha ezt tudjuk, hogy úgy kell mérnünk magunkat, úgy kell vizsgálnunk magunkat, hogy tudjuk először azt, hogy milyen a mi személyiség típusunk, hiszen a személyiségünket nem nagyon tudjuk megváltoztatni, a természeti adottságainkat, temperamentumunkat, ahogy fogalmaz, ugye a lexikon, ezt nem tudjuk megváltoztatni, kontrollálni tudjuk, kordában tartani tudjuk, fékezni tudjuk, de hát ugye megváltoztatni nem tudjuk. Aztán azt mondja, hogy van ilyen, hogy jogos, amennyiben tárgya igazságos, azaz az erkölcsi rend megzavarását váltja ki, illetve annak helyreállításáért dolgozik. És nagyon fontos, egy okot is mond ugye a lexikon, azt mondja, hogy a haragnak az oka az erkölcsi erőhiánya valamely nehézség elviselésére. És hogyha a hét főbűnről beszélünk, ugye már beszéltünk a kevésségről, ezt kiemeli a lexikon, hogy ha nagyon-nagyon mélyre ásnánk, azt mondja, gyökerei visszamennek a kevésséghez. Tehát a harag gyökerei visszamennek a kevésséghez. Hogyha nem küzdünk ellene, időnként föllobbanó harag állandó belső érzés marad bennünk. Mert akkor haragszunk mindenre és mindenkire. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha nem küzdünk a haragunk ellen, gyakorlatilag ez tartóssá válhat, teljesen tartósá és része lesz az életünknek. És akkor néhány szentírási idézet, vagy a szentírás alapján megfogalmazott gondolat, azt mondja, hogy a meggondolattan harag mindig tettekre indít, viszályt kelt és büntetést vod magára. A megfékezett harag nem visz bűnbe, írja a Zsoltárok könyve. A harag legyőzése a férfiak legnagyobb erénye, Példabeszédek könyve fogalmazza ezt meg. A hősies erőt jelképezi, aztán utána azt mondja, hogy a haragot csillapíthatja például a bölcs beszéd, az ajándék, az idő és a feledés, a Teremtés könyve alapján. Minél erősebb, gazdagabb és hatalmasabb valaki, annál könnyebben gerjed haragra, Sirák fiának könyve. Annál félelmetesebb a haragja, ugye minél gazdagabb, hatalmasabb valaki. Hát vannak ilyen kis rövid idézetek. Harag, mint a személyiségünknek a típusa például. Nézzük meg egy kicsit esetleg, hogy ti erről mit gondoltok, hogy mennyire áll például hozzátok közel a harag, vagy mennyire vagytok ti haragtartóak, mennyire tudtok haragudni például a ti személyiség típusotoknak, vagy a temperamentumotoknak megfelelően.
Hát ugye már mondtam, hogy tehát az én temperamentumom ugye azért eléggé érzelemdús vagyok, hogy mondjam, és hát de nem is a harag, inkább az indulat az, ami mert ugye a harag az egy az én szememben, tehát az én olvasatom, ez egy hosszantartó dolog. Tehát ugye egy konfliktus, ami egy másik személlyel van, ez lehet érzelmi konfliktus, vagy akár egy valós, és ugye az ugye nincs megbocsátva, és az folyamatosan megy ez az érzelem. Tehát ugye ez ugye, mint hogyha folyamatosan raknánk a tűzre. Ezáltal, hogy ez nincs lezárva. Tehát, hogy ugye lenyugszik a nap a haragunk fölött, tehát ezek folyamatosan így megy napról napra. De én inkább ugye, inkább az, hogy az indulat az, amikor a pillanatnyi rögtön történik valami, és akkor így, ez a robbanás, ugye nekem ezt kellett kezelnem. Igazából, hogy ez ne történjen, ne robbanjon, vagy úgy robbanjon, hogy azzal nem robban fel senki még rajtam kívül. És inkább ez harag így a környezetemben, meg hogy az én életemben volt-e, olyan van sajnos, hogy valakivel, hál' Istennek, nem családtaggal, de ez sem jó, nem tudunk dűlőre jutni, illetve hát meg kellene beszélni valamit, ami még eddig nem sikerült, és így nem nagyon beszélünk, de ez nem, úgy érzem, hogy nem rajtam múlik, és remélem, hogy majd a másik személynek ez is beérik, és akkor meg tudjuk ezt beszélni, de bennem így harag nincs, de nyilván nem komfort, nincs komfortérzésem vele szemben. Tehát nincs az, nyilván szeretet így nincs meg, tehát ezt azért nem nevezném szeretetnek. Családon belül nem jellemző egyáltalán, hál' Istennek ránk, viszont az iskolában a gyerekek között iszonyatos mértékben jelen van. Tehát nem is az, hogy sok esetben, hanem nagy intenzitással van jelen a harag.
De ezt hogy látod, hogy ez harag, vagy inkább csak ilyen sértődés, felindulás, vagy mi okozhatja?
Felindulás, mert ugye a felindulás, felindulunk, az azt jelenti, hogy indulás, de utána ugye nincs meg az út. Tehát igazából ott elvágódik, azt gondolom, tehát ott annak vége szakad, kibékülnek, stb. Hanem itt az, hogy olyan dolgokon megsértődnek, és ezáltal ez a szikra a haragba, és utána ők azt tartják. Mert mondjuk tegyük fel, ugye a fiataloknál ez a szerelmi csalódás, hogy a másik fiú elszerette ezt a lányt, és akkor stb. És ez nyilván az ő korukban, ez egy fontos esemény, és ez ugye milyen érintette őket, és nagyon, tehát a megbocsátásnak nagyon igenis a hiány vannak ezek a fiatalok, és pontosan, mert nem tudják, hogy a megbocsátás, nagyon sokan nem tudják, hogy döntés, ezért nem döntenek amellett, hanem várják az érzelmet, várják, hogy majd a másik, mindig a másik, és akkor ezt szépen táplálják. Hiába próbálunk, vagy pár kollégával, vagy akár osztálytársakkal segíteni, hogy de nézd már, megváltozott, nézd, ők boldogok, nézd, te is megtaláltad. Nem, mert akkor. És folyamatosan táplálják ezt a... Ezt
igen, talán ez, amit Timi is mondott, ugye, hogy már amik után valamikire megharagszunk, nem veszük észre, hogy a jó Isten ott van benne, és hogy igen, esetleg változhat, igen, igen. Hanem ugye ráhúzzuk a vizes tepedőt, és az úgy marad rajta egy életen át, igen. Hogy ő már nem változhat. Ugye, és ezt nem akarjuk sokszor észrevenni, hogy bizony a másik ember is változhat, és pontosan lehet, hogy a haragunkban már elteltek évek, úgyhogy én nem változtam, és ugyanúgy táplálom magamban a haragot, de lehet, hogy közben a másik ember már százszor megbánta, és mondjuk megváltozott azóta a gondolkodása, meg a felfogása, de hogy az egyik fél meg lezárta az ajtót, és nem nyitotta közös gondolkodásra, beszélgetésre. Tehát nagyon sok családban is vannak ezek a haragok, ugye, ahol már nem is tudják generációkon keresztül, ki miért haragszik a másikra, de úgy örökölték, hogy illik haragudni a szomszédra, mert nagymamám is haragudott rá, akkor én is haragszom. Mert ugye ez egyik csapat táplálja, a másik már lezárta, és hát egyszerűen nincs képesség arra, hogy leüljünk, és akkor megbeszéljük tulajdonképpen, hogy miért is haragszunk egymásra. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes, hogy a gyerekeknél meg nagyon különleges ez, hogy a gyerekek is tudják ezt már így az iskolán belül is élni.
Profi módon, tehát sokszor sokkal intenzívebb, mint a felnőttek.
Csak hogy ez is például miből származhat, hogy egy gyerek már ilyen módon haragszik.
Mert azt látja, hogy nincs megbocsátás. Tehát én pont azt érzékelem, hogy nem tudja a gyerek, mi a szeretet, tehát így osztályfőnöki órákon, ami elhangzik. Nálam nagyon, én egy szerencsés ember vagyok, mert nagyon-nagyon jó osztályom van, tehát nagyon sokan ismerik a megbocsátás szót, tudják, hogy mire megoldás, úgyhogy ez a harag így, ahogy előjött, vagy családokról beszélgetünk, nem nagyon van. De nagyjából ez máshol ez derül ki, hogy nem tudják, mi a megbocsátás, nem tudják, mit jelent, nem tudják, hogy ez egy döntés. Várják az érzelmet, várják, de semmit nem tesznek érte. Tehát is, hogy hiába, hogy az érzelem ugye egy ajándék, de ők nem tudnak dönteni mellette.
Visszakanyarodunk oda, hogy a személyiségjegyek azok bennem mennyire vannak, vagy az én személyiségjegyeim mennyire hordozzák a haragot. Én remélem, hogy nem. Tehát én nem tapasztalom azt, hogy haragtartó lennék, sőt, lehet, hogy én inkább afelé hajlok, hogy túl megbocsátó vagyok. Bizonyos tekintetben. Aztán volt az életemben egy konkrét eset, amire viszont, amit az előbb elmondott Kriszta, ő ébresztett rá, hogy igen, ez egy döntés, és fontos döntése az embernek a megbocsátás, és erre az útra rá kell lépni, mert az én lelkemnek is sokkal jobb lesz, és borzasztó sokat kell érte dolgozni, hogy ezt a döntést meghozzuk, úgyhogy én átérzem valahol a gyerekeknek azt a döntését is, hogy ők erre nem lépnek rá, mert nem egyszerű út. De ha van segítség, már pedig én kaptam segítséget sok helyről, leginkább mondjuk nyilván Krisztától is, meg odafentről, Jóistentől is, én nagyon sok jelet kaptam, úgy érzem, meg nagyon sok kegyelmet hozzá, így sikerül. De nem egyszerű út. Én azt gondolom.
Igen, ez egy nagyon fontos, ami most így a végére elhangzott gyakorlatilag, amikor a haragról beszélünk, hogy ugye, mint minden egyéb, amiről eddig beszéltünk, ez is munkával jár. Az, hogy én szembenézzek vele, hát ez egy óriási lelki munka. Nagyon sokszor a gyónásokban, amikor valaki elmondja búját, baját, és megkérdezem, hogy és mit tud tenni azért, hogy ez változzon, vagy ön szeretne esetleg változni? Hát nem. Hát ő már nem. Hát ő már ebben a korban, hogy hát hova meg. Meg ő már nem akar változni, de mindenki más változzon meg, aki a környezetében van, hogy neki jobb legyen, de ő már nem nagyon akar változtatni, mert ő már így szokta meg. És ez egy nagy probléma, mert ugye a megbocsátás nélkül a haragot, állandóan, hogy Kriszta mondta ezt a szép hasonlatot, olyan, mint a tűz, állandóan, ha nem is sok fát rakunk rá, vagy nem tábortüzet rakunk, de mindig arra a kis parázsra, csak egy kis gajat, egy kis száraz fát, egy picike tűz legyen, és az pontosan elég, hogy ne aludjon ki, vagy ne haljon el a szén. Tehát, hogyha már csak egy kis parázs van, akkor is éltetjük. És nem merünk venni egy vödör vizet és leönteni, hogy azt mondjuk, hogy elég ebből, mert nem akarok úgy élni, hogy az életem, az időm, az energiám rámegy arra, hogy gyakorlatilag másokkal foglalkozom, haragszom, irigykedem, féltékenykedem, sértődékenykedem, vagy sértődött vagyok másokkal szemben. Nem, ebben, hogy jól érezzük magunkat, megszoktuk, mindenki más változzon meg, csak nekünk ne kelljen. Ez egy ilyen általános jelenség, és éppen ezért fontos, hogy a megbocsátás lépéseit kezdjük el gyakorolni, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, az életünket újra kell rendezni, ez a megtérés, és ebben nagyon fontos a megbocsátás. Megbocsátani önmagunknak, megbocsátani a másiknak, eltörölni a sértődöttségeket, haragokat, ami a szívünkben van, mert enélkül sose tudjuk megérteni az evangéliumot, és nem élhetjük meg a hitünket sem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. És így nevelni a gyerekeket, így nevelni a következő generációt, nem kiszolgálni, hanem megtanítani, szolgálni őket, megtanítani, dolgozni azt, hogy azokban a dolgokban, ami a saját maga és az embertársai javára szolgál. Mert ugye gondoljunk csak bele, mindig szoktam nagyszülőknek, szülőknek mondani, hogy ha meghalnak, ki fogja a gyereket tovább kényeztetni, hogyha egész életükben kényeztetik a gyereket, akkor ki fogja tovább kényeztetni, ha meghalnak. mi lesz ezekkel, amikor egyedül maradnak, ugye nagy kérdés például. Tehát nem szabad olyan életkörülményeket kialakítani, amelyben elveszítjük a felelősségtudatot, és amelyben elveszítjük azt a képességünket, hogy mindenért olykor meg kell küzdenünk, hogy nem jön ingyen minden. Mert hogyha ezt nagyon megszokjuk, akkor ugye saját magunkért sem tudunk felelősséget és áldozatokat vállalni és hozni. Hát ez legyen a végszó minden kedves hallgatónak, további szép délutánt, kellemes rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya beszélgetett a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központ intézményeinek mozgásművészeti programjait ajánljuk figyelmükbe, végül pedig megismerhetik Eger adventi program kínálatát. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk, aki a napokban Göncz Árpádné díjat kapott. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Olvasom a János evangéliumban. Egyedül Isten maga képes felfedni annak a viszonyának mélységét, mely közte és Jézus közt fennáll. Isten az apostoloknak megadta, hogy megértsék ezt a titkot. Ezért ők az egyház oszlopai, akik tanúskodnak az evangélium által hitükről, s azt nekünk is átadják. Mi sem ismerhetnénk meg Krisztus titkát az egyház közvetítése nélkül. Hitünkben ez a csodálatos. Olyan Istenünk van, aki emberré lett, hogy emberi nyelven szóljon hozzánk, és mi emberi értelmünkkel felfoghassuk. Nem talányokat kell megfejtenünk, minden világosan és érthetően tudtunkra adatott. Nem félelem bénít bennünket, hanem a szeretet sugarai melegítenek. Jó az Úrnak lelki sötétségben és megpróbáltatásban is szolgálni, hiszen csak ebben a földi életben lehetséges a hitből élni, mondta Liziói Szent Teréz. Hogyan is lehetne valakit kényszeríteni arra, hogy a tiéd legyen, Uram? Hiszen hozzád semmi más nem köthet, mint a szeretet. A szeretet pedig kikényszeríthetetlen valóság. Nekünk, keresztényeknek nem az a feladatunk, hogy lábad elé térdeltessük a tőled távol levőket, hanem hogy tanúságot tegyünk a mindenkit hozzád vonzó szeretetről.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot volt hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.